Intézőjével a pálmák árnyékában állva gyönyörködő pillantással kísérte a lépésben távolodó méneket. Rendkívül tüzesek, hallották szavát. Vezermin még inkább, mint Vetvavet. Neveletlenek voltak, el akartak ragadni. De én megtanítottam őket. Ezt csak te tudod, felelte Mondkáv, bámulatos. Kocsisod, Noternacht, nem merne szembeszállni velük. Senki sem merne a házból, oly vadak ezek a szírlovak. Tűz van az ereikben vér helyett, nem is lovak, démonok, de te leigázod őket. Érzik az úr kezét, bokrosságuk megtörik, s juhászodba futnak a szerszámban. Ám te a győzelmes harc után vadságukkal még csak fáradt sem vagy, hanem úgy ugrasz le, uram, a kocsiról, mint egy vakmerő fiú. Petepré futólag elmosolyodott kicsi szája mély szögletéből. Az a szándékom, mondta, hogy szebeknek szentelem ezt a délutánt, és vízivadászatra megyek. Tedd meg az előkészületeket, és kelts föl idejében, ha elaludnék. Legyenek hajítófák a csónakban, és láncsák a halak leszúrására. Gondoskodj szigonyokról is, mert jelentették nekem, hogy egy nagy erejű víziló eltévedt a holt ágban, ahol vadászom, és ez izgat a legjobban. Magam akarom elejteni. Mut em enet, az úrnő, felelte az elöljáró lesütött szemmel, remegni fog, ha ezt meghallja. Hallgasd meg kérésemet. Legalább ne saját kezűleg támadja vízilóra, hanem engedd át a szolgáknak ezt a veszélyt és vesződtséget. Az úrnő, ebben nem telik örömem, felelte Petepré, magam hajítok. De az úrnő reszketni fog. Reszkessen. Na és? Kérdezte, miközben hirtelen mozdulattal az intéző felé fordult. A házban rend van? Nincs baj, esemény, semmi? Miféle emberek azok? Aha, vándorkereskedők. Az úrnő jókedvű? A magas szülők a felső emeleten egészségesek? A rend és az egészség tökéletes. Adta meg a választ Mondkáv. A kegyes úrnő késő reggel látogatásra vitette magát Renenutéthez, amun főmarhamestere nejéhez, hogy a szent énekekben gyakorolja vele magát. Hazatérve megparancsolta Tepem Anknak, az elzártak háza írnokának, hogy meséket olvasson föl, és közben volt kegyes megcsókolni az édességeket, melyeket szolgád elébe adott. Ami a nagy tiszteletű szülőket illeti a felső emeleten, kegyeskedtek átkelni a folyón, és Tutmózisznak, a nappal egyesült Isten atyának halottas templomában áldozni. Megtérve nyugatról, a magas testvérek Hui és Tui azzal töltötték az időt, hogy szent békességben, kéz a kézben elüldögéltek a kertilakban kertett tava mellett, és hazatérésed óráját várták, hogy az ebéd föltállaltassék. Őket is értesítheted, és mellesleg szabad közé szőheted, mondta Ázi úr, hogy még ma föl akarom hajtani a vízilovat. Hadd tudják meg. Sajnos, felelt a tisztartó, emiatt nagy lesz aggodalmuk. Az se baj, szólt Petepré. Úgy látom, tette hozzá, itt jól mulattak ma délelőtt, mialatt én az udvarnál mérgelődtem, és a Merimat palotában bosszankodtam. Bosszankodtál? Kérdezte Mondkáv megrőkönyödve. Hogyan lehetséges ez, amikor a palotában a jóisten, vagy testőr ezredes az ember, hallatszott az elforduló úr szava, miközben megrántotta hatalmas vállát, és a hóhérok parancsnoka, vagy nem az? De ha az ember csak ül, és ott van, és ott olyan, szavai elfoszlottak. A tisztartóval, aki figyelve és felelgetve hajolt feléjes valamicskével mögötte maradt, kézemelő szolgák közt vonult el a kapun át és háza felé. József tehát látta Potifárt, amint önmagában a nevet mondani szokta, Egyiptom nagyurát, akinek eladatott. Józsefet ismét eladják, és arcra borul. Mert ez történt most. Hamat, a hórihorgas írnok, az előjáró nevében megkötötte az öreggel az üzletet a törpék jelenlétében. De József alig vetett rá ügyet, hogyan folyt a vásár, és milyen magas árat adtak érte, annyira elmerült gondolataiba, és annyira elfoglalták első benyomásai, melyeket új tulajdonosának személyéről nyert. Csillámgallérja, kitüntetései, stúr kövér, de büszke alakja, leugrása a kocsiról, s a hízelgések, melyeket mond Káv mondott, lózabolázó erejéről és bátorságáról, szándéka, hogy saját kezűleg győzze le a vad vízilovat, nem bánva, ha neje Mut-em-enet és szülői Hui és Tui reszketni fognak is emiatt, s a nem bánomság szóit még csak nem is fejezi ki teljes mértékben magatartását. Gyors kérdése másrészt a ház zavartalan rendje és az úrnő jókedve felől, sőt, a töredékes célzások az udvarnál szenvedett bosszúságokra, amelyek távoztában hullottak el ajkáról. Mindez Jákob fiának sürgetően kínálkozott a gondolkodásra, vizsgálódásra, találgatásra, és magában főtt, hogy átértse, megfejtse és kiegészítse a dolgokat, mint az, aki a lehető leggyorsabban akar szellemileg úrrá lenni a körülményeken és adottságokon, amelyek közé véletlenül került, s amelyekkel számolnia kell. Vajon így kószáltak gondolatai? Ott állhat-e egy nap Potifár mellett a kocsiban, mint gyeplőtartó? Vajon elkísérheti-e kévadászatra a holt Nílus ágba? Valóban, akár hiszik, akár nem, már ebben az órában, alig, hogy a ház elé hozták, és az első figyelmes, gyors körültekintés után embereken és dolgokon arra gondolt, miként is kerülhet előbb vagy utóbb, de mihely csak lehet az úrnak oldalára, a legfőbbnek ebben a körben, ha nem is a legfőbbnek egész Egyiptomban, és a továbbiakból kiderül, hogy a beláthatatlan nehézségek, melyek az első és még nagyon távoli céltól elválasztották, már ekkor nem gátolták abban, hogy még tovább gondoljon, s a legfőbbnek még véglegesebb megtestesülésével való kapcsolatáról ábrándozzék. Ilyen volt ő. Mi már ismerjük. Kisebb igénnyel vihette volna annyira az országban, mint amennyire vitte. Az alvilágba került, amelynek a kút volt bejárata. Neve többé nem József, Uzárszif. És hogy ő a legutolsó között. Nem tarthatott sokáig. A jó és rossz indulaton gyorsan átlátott. Mondkáv jó volt. A gyengéd üdvözlésnél könyszökött szemébe, mert gyakran nem érezte magát a legrózsásabban. Manó, a kis bolond, szintén jó volt, és nyilván szívvel, lélekkel segítségére kész. Dodó ellenség volt, ameddig az marad, talán hozzá lehet férni. Az írnokok féltékenységet árultak el, mert ő maga is írnok. Ezt az ellenérzést kíméletesen tekintetbe kell venni. Így mérlegelte a legközelebbi kilátásokat, és helytelen volna emiatt perbeszállni vele, s alacsony törtetőnek nevezni. József nem volt az, s gondolatainak nem ez a helyes megítélése. Ő magasabb feladatra nézett és gondolt. Isten az ő életének, mely oly balgatag volt, véget vetett és újra föltámasztotta. Ő vezette az izmáliták útján ebbe az országba, s neki, mint mindenben, kétségkívül ezzel is nagy célja volt. Ő semmit sem tett, aminek ne lett volna nagy következménye. És ezért hűségesen kezére kellett járni, minden kapott szellemi képességgel, nem pedig lomhat tétlenséggel megbénítani az ő szándékait. Isten álmokat küldött rá, amelyeket az álmodónak magában kellett volna tartania, a kéve álmot, a csillag álmot. És ezeknek az álmoknak sora nem annyira ígéret, mint inkább utasítás volt. Így vagy úgy teljesedniük kellett. Mi módon, azt csak Isten tudta. De az elragadtatás ebbe az országba már a kezdetet jelentette. Maguktól persze mégsem telhettek be, segíteni kellett. Ama csöndes sejtelem vagy meggyőződés szerint élni, hogy Istennek kivételes szándéka van velünk, nem alacsony törtetés, s nem a nagyra vágyás a helyes szó ide, mert ez a becsvágy Istenért való és jámborabb nevet érdemel. József tehát alig vetett ügyet második eladatásának menetére, és jóformán nem is törődött vele, milyen áron kell el, annyira elfoglalta az, hogy benyomásait földolgozza, és szellemileg úrrá legyen a helyzetem. A nyakig láb hamat, fülemegett nátszálaival, melyeket csodálatos egyensúlyban tartott, mert úgy ültek, mint a oda lennének enyvezve, és egyetlen egy se esett le közülük, akárhogy is izget mozgott alkudozás közben. Makacsul nyargalt különbségtevésén szükség és használhatóság között, és így módon akarta az árat lenyomni. Az aggasztján viszont régi és jól bevált érvét állított a csatasorba, a viszont ajándék értéke legalább annyi legyen, amennyiből megélhet, hogy így a háznak továbbra is szolgálatára állhasson. És olyan magától értetődőnek tudta ezt a szükségességet föltüntetni, hogy az írnoknak a maga hátrányára egyáltalán eszébe se jutott vitatni azt. Az egyiket Dodu, a ruhatáros támogatta, aki a szükségest és használhatót egyaránt kétségbe vonta, mégpedig mindhárom árúra, hagymára, borra és rabszolgára nézve. A másikat Sepszesz Bész, aki cirpelve adott hangot törpe éles látásának, és ozárszifott föltétlenül és minden fösvénykedő húzavona nélkül szerette volna megvétetni az elsőnek kimondott áron. És csak jóval később, és csupán mellesleg avatkozott közben maga az alkutárgya is, úgy ítélvén, hogy 150 deben túlságosan kevés érte, és legalább 160-ban meg lehet egyezni. Ezt Istenért való becsvágyból tette. Hamat, az írnok persze fölindultan utasította vissza, és a legnagyobb mértékben illetlennek mondta, hogy az alkutárgya árának megvitatásába beleavatkozzék. Erre megint elhallgatott, s hagyta, hadd menjenek a dolgok a maguk útján. Végre látta, mint Hamat egy fiatal foltos bikát vezetett elő az istálóból. És különös volt a maga értékét és becsét így állat alakba kivetítve maga előtt látni. Különös, noha cseppet sem sértő errefelé, ahol a legtöbb Isten állat alakban ismerte föl magát, és ahol az egyenlőség és egymás mellettiség egyesítésére oly sok gondolati gondot fordítottak. Különben a fiatal bikánál nem álltak meg. Értéke még nem volt egyenlő Józsefével, mert az öreg vonakodott az állat értékét 120 debennél többre becsülni, és más különböző tárgyakat, egy marha bőrpáncélt, több bála írópapírost és közönséges vásznat, egy pár párduc bőrből készült bortömlőt, egy csomag szódát holttestek besózására, egy kötek horgot, s néhány kéziseprűt kellett még letenni, hogy a pávián őrizte mérleg szent egyensúlyban lebegjen, mégpedig inkább megegyezés és szemmérték szerint, mint tisztára számtanilag. Mert végül is hosszú vita után a számok körül lemondtak az alku számszerűségéről, és mindkét részről megnyugodtak abban az érzésben, hogy nem csapták be őket túlságosan. 150 és 160 deben rész között állapodott meg a szemük előtt lebegő csereérték, és a ráadások mellett ennyiért lett Rákhel fia Petepré az egyiptomi nagyúr tulajdona. Megtörtént. A mi Libiáni izmaeliták életcélja betelt, elszállították azt, aminek Egyiptomba vitelére kiválasztottak, most már mehettek tovább, hogy eltűnjenek a világban, nem volt többé szükség rájuk. Öntudatukat ez a tény különben nem érintette, épp oly fontosnak tartották magukat, mint eddig, amikor ismét felszedelőzködtek, s egyáltalában nem érezték létüket fölöslegesnek. S vajon az aggasztján kívánságának és atyai vágyának, hogy gondoskodjék a Lelencről, és a legjobb házban helyezze el, amelyet ismer, nincs-e az erkölcsi világban tulajdon tiszteletre méltó súlya, még ha másfelől nézve szeszélye csupán eszköz és szerszám és közvetítés volt is a célhoz, amelyet nem is sejtett. Elég föltűnő, hogy Józsefet egyáltalában tovább adta, mintha nem is lehetett volna másként, és oly haszonnal, melynek révén, amint mondta, éppen csak megélhet, és kereskedői lelkiismerete éppen hogy megnyugodhat. De nyilván nem a haszon véget tette. És ha jól látjuk, a kút fiát szívesen meg is tartotta volna, hogy jó éjszakát mondasson, és pirított lepényt süttessen vele. Nem önérdekből cselekedett, bármennyire igyekezett is érdekeit legalább kereskedőileg védelmezni. De hát mit is jelent az önérdek? Ösztöne hajtotta, hogy Józsefről gondoskodjék és jól elhelyezze, s a vágy kielégítésével egyben és még mindig tulajdon önérdekét szolgálta. Akárhonnan került is belé ez a parancsoló vágy. És József éppen az az ifjú volt, aki tudta méltányolni a szabadság méltóságát, mely a szükségszerűt emberiesen átlelkesíti. És amikor az agg a megkötött üzlet után így szólt hozzá, na látod, hallod-e, vagy Uzarszif, ahogy magad nevezed, most már nem vagy az enyém, ehhez a házhoz tartozol, és amit elgondoltam, azt valóra is váltottam, az aggasztjánt megillető legnagyobb háládatosságot tanúsította, ismételten megcsókolta ruhájának a szegélyét, és megváltójának nevezte. Éj boldogan, fiam, mondta az öreg, és légy méltó a jó tetre. Légy okos és előzékeny mindenkivel szemben, és uralkodj nyelveden, ha fészkelődik, hogy gáncsolódjék, hogy kellemetlen különbségtevésekkel próbálkozzék, például a tiszteletre méltó és az elavult között. Ezzel csak verembe juttatod magad. Nyelved édesen szóló, és tud kedvesen jó ét mondani, és más egyebet is. Ehhez tartsd magad, és örvendeztesd meg az embereket, ahelyett, hogy gáncsoskodással felszítanád ellenérzésüket, mert ez nem tesz jót. Röviden, élj boldogan, hogy kerüld azokat a hibákat, amelyekkel a verembe juttattad életedet. Kárhozatos bizakodást és vakhitet, erre nyilván nem kell intenem téged, mert e tekintetben úgy gondolom eleget tanultál. Nem kutattam közelebbről, hogy áll a dolog, és nem próbáltam beavatkozni életviszonyaidba, mert nekem elég tudnom, hogy sok titok rejtőzik az űrzavaros világban, és tapasztalatom arra tanít, hogy sok mindent lehetségesnek tartsak. Ha úgy volna, amint szokásaid és képességeid néha gyanítani engedik, hogy jó viszonyok közt éltél, és örömolajjal kenhetted magad, mielőtt a kút mélyébe alászálltál. Nos, akkor mentőkötelet kaptál, és szerencsés kilátásod lehet az újbóli méltó fölemelkedésre, azáltal, hogy ebbe a házba eladtalak. Élj boldogan harmadszor is. Mert már kétszer mondtam ezt. És amit harmadszor is mond az ember, az annál biztosabb. Öreg vagyok, és nem tudom, látlak-e valaha ismét. Adon, a te istened, aki úgy tudom a lemenő naphoz hasonló, óvjon és oltalmazza lépteid, hogy meg ne botoljanak. És áldott légy. József letérdelt a földre e jó atya előtt, és még egyszer megcsókolta ruhája szegélyét, miközben az aggasztján kezét fejére tette. Azután Mibzántól, a vőtől is búcsút vett az eladott, és megköszönte neki, hogy kisegítette a veremből, továbbá Éfertől, az unoka östől, és Kedártól és Kedmától, az öreg fiaitól, mint némileg lanyhábban Bálmahártól, a málház szolgától is, és Jupától, a duzzadszájú fiútól, aki József állati ellenértékét, a fiatal bikát kötélen tartotta. És ezután az izmaeliták elvonultak az udvaron át, és keresztül a visszhangos kapubolton, amin jöttek, csupán József nélkül, aki ott állt és nézett utánuk, szívegödrében nem minden fájdalom és csüggedés nélkül, a válás és mindam a új és bizonytalan miatt, ami várt rá. És amikor az izmaeliták eltűntek és körülnézett, észrevette, hogy az egyiptomiak mind útjukra mentek, és ő egyedül áll ott, vagy majdnem egyedül. Mert aki mellette maradt, a Szenhven Nafré Neteru Hotpe Emper Amun volt a Manó, a gúny vezír, aki mellette állt, vörös majmával a vállán, s gyűrt mosollyal tekintett föl rá. Mit tegyek most, és hová forduljak? Kérdezte József. A törpe nem válaszolt. Csak fölbólintott neki, és tovább örvendezett. Egyszerre azonban összerezembe elfordította fejét, és így suttogott: borulj arcra! Egyúttal maga is követte ezt a parancsot, és homlokát a földre szorította, hason kuporgó kis halom lett az állatkával maga fölött. Mert a hirtelen mozdulatot ez ügyesen kiegyensúlyozta, csupán uracskája válláról kellett hátára sétálnia, ahol most fölkunkorított farkkal guggolt, és állandó rémülettől tágult szemével arra merett, ahonnan József sem tudta visszatartani tekintetét, mert jól lehet követte Manó példáját, de megalázkodásában is szabadon tartotta homlokát, könyökből fölemelt két karja között, hogy lássa, mi előtt vagy ki előtt mutatja áhítatát. Az asszonyok házából az udvaron keresztül átlós irányban menet vonult az úrháza felé. Elől 5 szolga köténnyel és szűk vászonsapkában, hátul 5 szolgáló nyitott hajjal, közül pedig núbiai rabszolgák mesztelen vállán lebegve fölöttük keresztbe vetett lábbal, vánkosaira hátradőlve ült aranyozott hordszékén, amelyet toroktátó állatfejek ékesítettek. Egy ékes egyiptomi dáma csillogó díszsel gubancos fürtjeiben, arany ékszerrel nyakában, gyűrűkkel ujjain, s lilium karjain, miközben egyiket, nagyon fehér és kélyes kar volt, lomhán lelógatta a hordszék oldalán, és József a hölgy fejének ékszer koszorújában ott látta személyes egyéni, a kikészítettség ellenére egészen egyszeri és magában álló profilját, kozmetikailag halántéka felé meghosszabbított szemével, benyomott orrával, arca árnyas gödreivel, egyszerre keskeny és lágy, mély zugok közt kígyózó szájával. Ez volt Mut-em Enet, a ház úrnője, aki ebédre vonult, Petepré házastársa, daljóslatú asszony. 4. fejezet. A legmagasabb. Mennyi ideig maradt József Potifárnál? Volt egy ember, és annak egy csökönyös tehene, amely nem akarta viselni az igát, amikor a mezőn itt volt a szántás ideje, hanem mindig levetette nyakából. Az ember elvette a borját, és kivitte a mezőre, amelyet meg kellett szántani. Amint a tehén most meghallotta gyermekének bőgését, tűrte, hogy oda tereljék, ahol borja volt, és viselte az igát. A borjú ott van a mezőn. Az ember kivitte, de nem bőg, halálos csöndben áll. Miközben első ízben tekint körül az idegen mezőn, amelyet a halál mezejének tart. Érzél, túlságosan kora volna még hangját hallatni. De mindamellett van fogalma az ember céljairól és rég halogatott terveiről, mert ez a borjú Jehoszif vagy Ozarszif. Ahogy az embert ismeri, egyenesen azt gyanítja és álomszerűen tisztában van vele, hogy elragadtatása erre a mezőre, amellyel szemben odahaza oly csökönyösen viseltetnek, nem összefüggéstelen, véletlen, hanem egy tervnek része, amelyben az egyik a maga után vonja a másikat.